És felvirrad néktek, akik az én nevemet félitek, mondja az Úr, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő sugarai alatt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 23. részéből a 33. verssel kezdődő szakaszból. Mikor pedig elmenének a helyre, amely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték Jézust és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Jézus pedig mondta: Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének rájuk sorsot. És a nép megáll a nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek is, azokkal egybe mondván: Egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választottja. Csúfolák pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt. És ezt mondván néki: Ha te vagy a zsidóknak a ma királya, szabadítsd meg magadat. Vala pedig egy felirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel: Ez a zsidóknak a ma királya. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálá őt mondván: Az Isten sem féled éte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. És mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. És mondta néki Jézus: Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Vala pedig mintegy 6 óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind 9 óráig. És meghomályosodék a nap, és a templom kárpítja középen ketté hasada. És kiáltván Jézus nagy szóval mondta: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghala. Látván pedig a százados, ami történt, dicsőíti az Istent mondván: Bizony, ez ember igaz volt. És az egész sokasság, mely a dolognak látására ment oda, látván azokat, amik történtek, mellét verve megtére. Az ő ismerősei pedig mind, és az asszonyok, akik Galileából követék őt, távol állának nézvén ezeket. És íme egy ember, kinek József vala a neve, tanácsbeli, jó és igaz férfiú, ki nem vala részes azoknak tanácsában és cselekedetében, Arimátiából, a zsidók városából való, ki maga is várja vala az Istennek országát, ez odamenvén Pilátushoz elkéré a Jézus testét. És levévén azt begöngyöli az gyolcsba, és helyezteti azt egy sziklába vágott sírboltba, melyben még senki sem feküdt. És aznap péntek vala, és szombat virrada rá. Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele valának Galileától fogva, megnézik a sírt, és hogy miképpen helyeztetett el az ő teste. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a mai ünnepnapon itt lehetünk te előtted. Köszönjük neked, hogyha fájdalmas eseményre kell emlékeznünk, amikor Jézus Krisztus kereszthalálára emlékezünk. Köszönjük, hogy mégis lehet ez ünnep a mi számunkra, hiszen tudjuk, hogy ezáltal van bűnbocsánatunk, ezáltal van örök életünk. Köszönjük neked, hogy te adtál a szívünkbe éhséget és szomjúságot, hogy veled találkozzunk, hogy téged meghallgassunk, hogy megelevenítő igét halljunk tőled. Köszönjük, hogy ha esetleg munkahelyről is sikerült eljönnünk, köszönjük, hogy reggel nem hagytál tovább aludni bennünket, ha megtehettük volna. Köszönjük, hogy Te nyugtalanítottad a szívünket, és vezettél el bennünket ide, hogy az Úr Jézus keresztjét láthassuk mi is. Őrizd meg bennünket attól, hogy olyanok legyünk, mint a bámészkodó sokaság, hogy csak nézünk a keresztre, hogy csak nézünk a keresztre feszítetre, de nem értjük, nem látjuk a lényeget, hogy mi miért történt. Add, hogy tudjunk olyan őszinte bűnbánattal megállni előtted, mint a megtérő Lator. Tudjuk elismerni, hogy mi méltán szenvedünk, a saját bűneink büntetését vesszük, és hogy nem állhatunk meg igaz emberként előtted. Viszont add, hogy azzal a hittel és azzal a reménységgel forduljunk az Úr Jézushoz, amivel ez a Lator is. Azért könyörgünk, hogy légy segítségünkre, hogy megláthassuk a szenvedő Krisztusban is a világ mindenség Urát, a mindenható Istent, és őtőle kérjünk és várjunk szabadítást, bocsánatot, megújulást, feltámadást. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy Te adj nekünk lelki látást, Te adj nekünk bűnlátást is és őszinte bűnbánatot. Őrizd meg attól, hogy valaki méltatlanul vegye a szent jegyeket, add, hogy mindnyájunknak lelki tápláltatására, az örök életre való tápláltatására szolgáljon az úrvacsorai közösség a Te lelked által. Kérünk, nyisd meg a szívünket, szólj hozzánk, és add, hogy az itt hallott ige életté váljon bennünk a hétköznapokban is. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném nektek. A János evangéliumából olvasom a 19. fejezetből a 30. verset. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és lehajtván fejét, kibocsátál lelkét. Amen. Kedves testvérek, ma reggel készülés közben az jutott eszembe, hogy bármit mondok és bármilyen szépen fogalmaznék. Minden, ami történik, az annyira pici és méltatlan ahhoz a nagy eseményhez képest, amiről szó van, hogy össze se lehet hasonlítani. A mi Isten tiszteletünk szegénységét és emberi mi voltát Istennek azzal a hatalmas cselekedetével, ami nagypénteken történt. És ezért még inkább hagyatkozom Isten szent lelkére, és kérem őt arra, hogy ő jöjjön és magyarázza nekünk most az írásokat, és emeljen bennünket a Krisztus titkának a közelébe. Nos, erről az egy szóról szeretnék leginkább, vagy erről az egy versről beszélni ma. Jézus Krisztust az utolsó pillanatokban látjuk élet-halál mesdjéjén, amikor éppen kilépni készül ebből az életből. Az utolsó percek azt gondolom, hogy nagyon fontosak az ember számára. Nem azért, mintha az ember tehette még valamit, de az a belső munka, ami oda benne a szívben folyik, az nagyon nagy. Sokan vannak, akik azt állítják, hogy az utolsó pillanatokban lepereg az ember előtt az egész élete. Az utolsó pillanatokban számot vetünk. Az utolsó pillanatok őszinte pillanatok. Isten ítéletének a közelségében, annak az erős sugarában leesik az emberről minden álarc, minden maszk, minden magyarázkodás. Az utolsó pillanatokban az ember számára egy dolog válik fontossá, hogyha van üdvösség, akkor az hozzáférhető-e számomra. Az utolsó pillanatokban az embert már nem érdekli a kenyérára, és már nem érdekli a benzinára, és nem érdekli a pártok helyzete. Maga mögött hagy minden, mint egy kiégett izzót. Az utolsó pillanatokban már csak az érdekli az embert, hogyha innen kilépek, akkor hova fogok belépni? Ha átlépek ezen a mesdjén, akkor mi várott rám? Az utolsó pillanatok mindazonáltal csak a legszűkebb körre tartoznak. Azt is mondhatnám, hogy intim pillanatok ezek. Olyankor oda teszik az ágy mellé a kórházban a paravánt, vagy becsukják az ajtót. Csak a legszűkebb család lehet ott, vagy a legközelebbi hozzátartozók. De mindenképpen bensőséges pillanatok. Nem tartoznak a nyilvánosságra, nem tartoznak másokra. És testvérek, Jézus Krisztus mégis az ő halálához kifejezetten meghív bennünket. Tessenek ezt figyelni, hogy az egész élete, a szíve, a lelke, a cselekedetei, a gondolatai mind-mind nyitott könyv voltak előttünk. Mindent kitett elénk, hogy abból mindből épüljünk, az mind hasznunkra váljon és üdvösségünkre. És oda enged bennünket az ő halálához is, kinyitja itt is szélesre tárva az ajtót, és azt mondja, hogy jöjjetek. Nos, lássuk, hogy hogyan megy el Jézus Krisztus, hogyan megy el az életből egy olyan ember, aki élete teljes felületével Istenhez tapadt, aki teljes felületével Isten szentségén csüggött. Elmondja ezt a nagyon kedves mondatot, számomra nagyon kedves ez a mondat, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Erről a mondatról mindig az az imádság jut eszembe, amit gyerekkoromban tanultam, és szerintem még sokan a testvérek közül, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tied nyitva Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Ez az imádság nekünk ugyanolyan imádság volt, mint amit Jézus és a korabeli zsidó gyerekek is megtanultak annak idején. Ez egy zsoltár idézet. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ez egy esti ima volt. Olyan érdekes ez, hogy a halál pillanatában milyen élesen jönnek elő régi gyerekkori emlékek. És ebből látom, hogy milyen fontos beletáplálni a kicsinyekbe, a gyerekekbe, fiatalon már ezeket a tartalmakat. Hogy amikor majd le kell csukni a szemem, amikor esetleg ott fekszem egy műtőasztalon, amikor krízisben vagyok, akkor legyen mihez nyúlni. Akkor Isten szent lelke eszünkbe juttassa azokat az imádságokat, igéket, mondatokat, amikre bátran ráhajthatjuk a fejünket. Nos, Jézus Krisztus így megy el, ezzel az imádsággal az ajkán, és nyugodtan. És ezt is tessenek figyelni, hogy ő ott, a halál küszöbén, nem a halállal tárgyal. Neki ott nem a nagy kaszással van dolga, meg nem a semmivel, meg nem a nagy ürességgel, amiben bele fog lépni, vagy a nagy bizonytalansággal, hanem neki ott az Atyával van dolga. Soha senkinek a lelkét nem adta oda. Soha senkinek nem engedett hozzáférést a lelkéhez. És most azt mondja, hogy Atyám, ahogy egész életemben a lelkem a tiéd volt, most is a te kezedbe teszem az én lelkemet. És testvérek, tulajdonképpen, amikor átlépünk majd élet és halál mesdjéjén, akkor lelki értelemben ugyanaz folytatódik, ami itt volt. Lehet, hogy egy másik dimenzióban, de aki itt Istennel járt, az számíthat a folytatásban is őre. És ez az egyik mondat, amit Jézus mond. A másik pedig az utolsó szó, amit kimond, ez pedig az elvégeztetett. Szeretem ezt a szót is, mert nem azt mondja Jézus Krisztus, hogy kivégeztek, nem egy ilyen rezignált összefoglalása ez az ő sorsának, hanem olyan, mint amikor egy katona, aki misszióban volt, visszamegy a küldőjéhez, a parancsnokához is jelentést tesz, és azt mondja, hogy a küldetést, a feladatot, amit rám bíztál, elvégeztem. Elvégeztetett. Tessenek abba belegondolni, hogy ki mondhatja ezt el magáról, amikor az élet végéhez ér. Hogy mindent elvégeztem. Azt gondolom, hogy amikor mi megyünk, akkor egy csomó elvégzetlen dolog marad majd utánunk. Félig megírt levelek, félig megbeszélt dolgok, elhalt beszélgetések, kidolgozatlan tervek, meg nem valósult álmok. Olyanok leszünk talán, mint egy félbe maradt építkezés. És a végén azt mondjuk, hogy nem sikerült. Vagy a végén azt mondjuk, hogy azt még nagyon szerettem volna. Hányan mondják ezt a halálos ágyukon, hogy ezt meg ezt még nagyon vártam. Nagyon szerettem volna odáig eljutni. Még ezt megvalósítani. De azt gondolom, nem fogjuk tudni elmondani, hogy mindent megcsináltunk. Jézus Krisztus azonban nem így van, hanem azt, amit Isten rábízta, azt ő tökéletesen végrehajtotta. Nagyon tanulságos dolog ez, hogy sosem sietett, nem kapkodott. Sosem volt elkésve sehonnan, pedig ezt néha szemére vetették, hogyha itt lettél volna, Uram, a idejébe jössz, talán nem halt volna meg a testvérünk. Soha nem hagyta magát sürgetni. Nem csinálta össze-vissza a dolgokat. Mindenre volt ideje. Az Atya órájához igazította az életét, és mire lepergett az élet, addigra elvégezte a küldetését. Testvérek, abban a küldetésben járunk-e, amire születtünk? Azt végezzük-e, amit Isten ránk bízott? Mert az idő gonoszak, és akkor is kipereg az idő a kezünk közül, és elmegy, hogyha nem arra használtuk, amire Isten adta. Abban a küldetésben dolgozunk, munkálkodunk-e, amire Isten ide helyezett minket ebbe a világba? Elvégeztetett. Nos, mi volt az a misszió, mi volt a küldetés, amit neki el kellett végeznie? Ma reggel sokféleképpen próbáltam megfogalmazni, nagyon egyszerűen összefoglalni a megváltásnak a művét. de végül is a legutolsónál maradok. Azt végezte el, testvérek, hogy ha te Istenre gondolsz, akkor ne legyen lelkiismeret furdalásod. Volt egy barátom, aki azt mondta, hogy fiatalon ő még járt templomba, de egy idő után elmaradt onnan, és amikor megkérdeztem, hogy miért, akkor azt mondta, hogy nem lehet örökösen lelkiismeret furdalásban élni. És én azt gondolom, hogy igaza van. Nem lehet örökösen lelkiismeret furdalásban élni. És a szörnyű, amikor az ember vágyik is Isten után, meg taszítódik is tőle. Vágyik is a közelébe, meg érzi is a méltatlanságát. El is menne a templomba, hívogatja is a harang, de miért belép Isten szentségének, meg közelségének a milliójében, abban a pillanatban lelkiismeret furdalása támad, és nem tud ezzel megküzdeni. Luther Márton volt így, és akik láttuk a filmet együtt itt a templomban, és talán emlékszünk rá, hogy hogy gyötrődött ez az ember. És amikor megkérdezi Staupitz János, az ő lelki gondozója, akinek azt gondolom nagy része volt a reformációban, ő hitre juttatta, Jézus Krisztusban való hitre juttatta Luthert, és emlékszem, ahogy biztatta, hogy hogyan találhat ő egy irgalmas, megértő Istent. Luthernek ez volt a problémája. Hogy számára nem jelentett örömöt Isten jelenléte, hanem kárhozatot, örökös vádlást. Számára nem jelentett örömöt a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Állandóan gyötrődött. És Staupitz azt mondta neki, mondd ezt, Jézus Krisztus, én a tied vagyok, tarts meg engem. Én neked adtam az enyémet, az én szennyes ruhámat, te meg nekem adtad a tiedet, szentségedet, tisztaságodat. Te olyan lettél, amilyen nem voltál, hogy én olyan lehessek, amilyen nem voltam. Ez egy nagyon drága mondat itt a végén, hogy te olyan lettél, Jézus, amilyen nem voltál, bűnné és átokká, hogy én olyan lehessek, amilyen sose voltam. Szentségedbe és tisztaságot palástjába öltözöttem. Testvérek, ezt végezte Jézus Krisztus. Az ő küldetése ez volt, hogy megbékítsen az atyával, hogy elrendezze a viszonyt, ami közted és Isten között van, hogy ezt rendezze, és te megnyugodhass, és örülhess ennek, nyugodj meg, minden el van rendezve, Jézus Krisztus elrendezte, nem kell semmit hozzátenned. Testvérek, Jézus Krisztus ott a megváltás helyén egyedül volt. Nem voltak társ megváltók, nem volt ott Péter, nem volt ott Jakab, nem volt ott János, nem volt ott senki, nem voltál ott te sem, és ma se tehetsz hozzá semmit. Nyugodj meg azon, amit ő elvégzett. Hajtsd rá bátran a fejed, arra építsd az üdvösségedet, amit ő végzett el. Az elég. És ne azt méricskéljük, hogy mennyire szeretjük mi őt, mert olyanok vagyunk, mint az időjárás. Egyszer sikerül szeretni, másnap meg nem. Ne azt méricskéljük, hogy milyen erős a hitünk, vagy a másikhoz mértem, vagy hányszor olvastuk el a Bibliát. Ezek nem jó alapok az üdvösséghez. Arra alapozz, amit ő elvégzett. Mindnyájunk vétkét az Isten őre elvetette. Hiszed-e ezt? Ha ezt elhiszed, nyugodj meg, a tied is ott van. És nyugodj meg, és menj haza azzal, hogy nincsen immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Senki nem vádolja őket. Ha saját szíved vádolna, hallgattasd el, hazudik. Hanem üdvösségük van azoknak, akik Jézus Krisztusra alapoznak, akik ezt elmerik tőle fogadni és elmerik vállalni. Ha igényt tartasz erre a cserére, amiről Luther kapcsán beszéltünk, akkor üdvösséged elvégeztetett. Így szerette Isten a világot. Testvérek, az új szövetségben nem volt szó arra, hogy szerette. Isten szeretetére nem volt szó. Ki kellett dolgozni, találni egy újat. Ez az agapé nevű szeretet. És nem volt kétség, hogy szereti Isten, hanem azt kellett elmondani, hogy mennyire. Nem kétség, hogy szereti, de mennyire. Annyira, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez volt Jézus Krisztus küldetése, hogy ezt elrendezze. És te nyugodt lehessél. És majd menni kell ebből az életből, akkor is nyugodt lehess. És még egy dolog volt, ami ma nagyon élesen elém jött, hogy mennyire fontos volt ez a jézusi küldetés, azt abból lehet tudni, hogy ez a világ, és a sátán, és az emberek is hogyan próbálták őt lehúzni a küldetésnek erről az útjáról. Ha végig megyünk az életén, akkor azt látjuk, hogy már rögtön csecsemő korában halálra keresik. Aztán utána 12 évesen, amikor bemegy a templomba, és ott megtalálják a szülei, akkor az édesanyja megdorgálja, és azt mondja, hogy fiam, mindenhol kerestünk téged. És Jézus már akkor kilóg az apai házból, és azt mondja, hogy anya, hát nem tudod, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalatoskodnom? Már ott helyre teszi az édesanyját, és azt mondja, hogy én egy másik családhoz is tartozom. Mária szívének biztos ezek a mondatok nem estek jól, és tör volt a szívének. Hogy már most kinőtt az atyai házból, már nem az enyém. Az enyém volt valaha. Aztán megyünk tovább, és amikor ott van a kísértés helye, a 40 napos böjt után, jön a sátán, és azt mondja, hogy legyél hatalmas, neked adom a föld összes országát. Csinálj mutatványokat, ugorj le a templom tetejéről, azt szeretik a népek. Parancsolt, hogy a kövek változzanak kenyérré. Mutasd meg a varázslataidat, díjazni fognak. Csinálj mást, mint amire küldött Isten, és nem teszi. És aztán, amikor prédikál a zsinagógában, és már kezd gyanús lenni, már kezdik fölkapni az emberek a fejüket, főleg a vallási vezetők, hogy olyanokat mond, ami elég érdekes. És jönnek a szülei, a családtagjai, megállnak kívül, nem mennek be a zsinagógába, téged keresnek. Próbálták menteni őt, egy kicsit el is terjesztették róla, hogy habókos, hát azért mond ilyeneket, egy kicsit furcsa. És azt mondja, hogy nem megyek. Itt vannak az én atyám és anyám és testvéreim, akik Isten akaratát cselekszik. És marad a küldetés mezején. És egyszer megkeresik görögök a nagy filozófiai iskolák közeléből, és azt mondják, hogy a te filozófiád érdekes. Nem jönnél el közénk? Kicsit színesítenénk a palettát, lehetnél nálunk egyetemi tanár. És nem megy el. És aztán közeledünk a nagypéntekhez, és beszél a szenvedésekről, és akkor Péter próbálja őt nagy szeretettel menteni, hogy ez nem eshet meg te veled. Ezt nem engedjük meg. És Jézus őt is megdorgálja, és azt mondja, hogy nem tudod, hogy mit beszélsz. Aztán jön virágvasárnap, és megkínálja a népőt azzal, hogy legyen politikai vezető. És nemet mond rá. És jön a nagypéntek. És jön a nagycsütörtök éjszaka, az ördög kísérti, retteg Jézus. De tovább is vállalja a küldetés. Aztán ott függ a keresztel, és mondják, hogy szállj le! Mutasd meg a hatalmadat! Provokálják! És Jézus végigmarad. Végigmarad. Mi lett volna velünk, hogyha lelép a küldetés útjáról, és csinál valami mást? Ezek nem rossz dolgok voltak, amiket felkínáltak neki. Csak nem az volt, amit tőle Isten várt, és nem az volt, amire ő született. Abban a küldetésben járunk-e, amire Isten bennünket küldött? Ez megint csak egy ilyen becsületes választváró kérdésünk. És befejezésül talán annyit, hogy nem volt könnyű Jézus Krisztus számára ez a nap. Nem csak a testi fizikai haláltól félt, bár az is azt gondolom, hogy pontosan elég volt. Nagypéntek külső történetét végignézni, végig gondolni, abban lelkileg is jelen lenni az elég. De annak a belső története, amit Jézusnak ki kellett bírnia belül, amitől rettegett nagy csütörtök éjszaka, amikor ott csúszott a földön, aki sose félt, de nagy csütörtök éjjel rettegett és könyörgött az atyának, hogy ha lehet, ha egy mód van rá, hadd kerüljem el. Az a pokol volt. Ő a pokoltól félt. Attól a pillanattól, amikor ő el fog szakadni Istentől, mert a bűneink, azok el fogják választani őt az atyától. És ettől leginkább félt. Isten nem engedte meg neki. Nem kerülhette el a nagy pénteket. Isten nem adta meg neki ezt a kérését. De többet kapott a húsvét reggelt, a feltámadás dicsőségét. És a Filippi levélből hadd olvassak néhány verset erről, ez egy Krisztus himnusz, és valóban megérdemli a himnusz nevet. Azt mondja itt az ige, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez lett hasonlóvá, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezért az Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, mely minden név fölött való. Ez volt a jutalom, a húsvéti feltámadás jutalma. Olyan nevet adott neki az Isten, ami minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Testvérek, bátorodjék a szívetek követni egy ilyen Jézust, akinek a hatalmából most még semmi nem látszik. És azt gondolom, hogy olyan nagyon nem is fog látszani az utolsó napig, amikor ő visszajön. Van-e bátorságotok követni úgy, mint Péter? Aki azt mondja, hogy most már értelmetlen, itt már nem lesz semmi jó. Csak azért követte, hogy megnézze, hogy mi lesz a vége. De kivárni ezt, amikor az Isten kinyitja előttünk a titkokat, föltárja Jézus hatalmát, és teljes dicsőségében megjelenik. És hiszed-e, hogy az övéinek is sokkal nagyobb jutalma van, mint amit el tudnak képzelni? Mint ahogy Jézus nem kerülhette el a nagy pénteket, de kapott valami egészen mást és sokkal többet. Hát fényesedjék ebben a szívünk. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük azt neked, hogy te valóban az voltál, aki másokat megtartott és magát nem akarta megtartani. Köszönjük neked a te szeretetednek ezt a félelmetes mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát, amit mi felfogni se tudunk. Köszönjük neked, hogy folyamatosan értünk, aggódtál, minket mentegettél, a kereszten is minket mentettél, ahogyan lehet. Köszönjük, hogy minden a te egész küldetésed, az itt töltött 33 év, annak minden cselekedete, az mind értünk volt. És köszönjük, hogy azóta se szüntél megértünk szolgálni. Köszönjük, hogy most is értünk könyörögsz az atyánál. Kérünk Jézus Krisztus, hogy ennek a nagy szeretetnek az ereje hadd vegyen körül bennünket. Engedd, hogy meg tudjuk ezt tapasztalni. Te tudod és ismered a szívünket, hogy a lelkiismeret fordulás nem visz közel hozzád. A bűntudat nem ment meg. És a vádlás, meg a folyamatos szorongás a te szentségedben, ez nem szabadítja fel a szívünket. Egy dolog szabadíthat fel a te szeretetednek a megtapasztalása. Kérünk, hogy minden negatív spirálból húzzon ki minket a te szerelmed. Köszönjük, hogy te voltál az, aki semmiért egészen adtad magad. Kérünk, hogy szeress magadhoz, és győzd meg minket arról szeretettel, hogy a legjobb helyen nálad vagyunk és a te szárnyaid árnyékában. Imádkozunk így, Urunk, a mi gyülekezetünkért, imádkozunk a mi népünkért, és kérünk téged, Úr Jézus, hogy kereszted dicsősége, annak az üzenete sokakhoz jusson el. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tudván, hogy nem veszendő holmin, aranyon vagy ezüstön váltottatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való természetetekből, hanem a Krisztus Jézusnak, a szent, tiszta és ártatlan báránynak vérén. Amen.